Azzal kezdem, hogy hoztam egy sapkát, BG sapka, de ennek nem az a célja, hogy most kicsit, köszönöm szépen, hogy reklámozzam, bár azt is örömmel teszem. Nem is az, hogy divatot teremtsek, hanem ezzel csak arra szerettem volna felhívni a tisztelt hallgatóságnak a figyelmét, hogy ezt a sapkát még mi hordjuk. Bár a mesterséges intelligencia majd később szó lesz róla, hogy már sok mindent tud, már Ázsiában vannak, ahol oktatnak, tehát olyan programok, amit már kicsit nagyképűen, de oktatónak nevezünk. A Tokio Egyetemen van már olyan, hogy fölvettek diákot, mert olyan sikeresen és jól oldotta meg a teszteket, hogy fölvették, és már szabályosan hallgató. Már hozzáteszem, a kérdésekből sok mindent nem értett. Nálunk azért még mindig ennek az elején tartunk. És akkor nézzük, hogy mi van most. Ma is szó volt róla, bár talán kicsit kevesebbet, hogy veszélyben a munka, mesterséges intelligencia átalakítással nagyon sokat fog változni a világ. Igazán, amit rendek vannak most, amiről ma is szó volt, már fenntarthatóság, mobilitás, munkaerő. A fenntarthatóság, hogy ténylegesen olyan módon működjünk, ami hosszú távon jól és hatékonyan működik. Figyeljünk arra a változásokra, ami közöttünk zajlik. Klímaváltás egyébként, a mobilitás, hogy tényleg mindig, mindenhol felhőn keresztül, hogy bárhogy elérhetőek legyünk. A munkaerő, ugye azt látjuk, hogy viszontos munkaerőhiány utóbbi időben, aminek a munkavállalók örülnek. Munkátok azok sokkal kevésbé. És automatizációs nyugtalanság, ami egy olyan szintű probléma, hogy a közelmúltban egy évvel ezelőtt végeztek Németországban egy felmérést, és akármilyen meglepő, nem az jött ki, hogy az emberek a betegségtől félnek, a háborútól félnek, a terrortól, vagy bármi ilyesmitől félnek, hanem a legtöbben attól féltek, hogy el fogják veszíteni a munkáikat a későbbiekben. Ténylegesen elveszíthetik-e? Itt az alsó ábrán látszik ez a Brüsszeli Egyetemnek a felmérése. A különböző színekkel jelzik azt, hogy mely országban milyen szintű már az automatizáltság foka. Tehát hogyan és milyen módon dolgoznak. Hozzáteszem, a világos színek a jók, a sötét színek a rosszak. Látszik, hogy nálunk azért van rosszabb is, próbálom Balkán negyedek. De ebből is látszik, hogy nálunk van a legtöbb olyan munkahely, hogyha azt nézzük, ami ténylegesen sajnálatos módon kiváltható nagyon könnyen gépekkel. Szó volt arról, hogy alkalmazott mesterséges intelligencia, de ténylegesen mit jelent? Elmondták ma, hogy különböző értelmezések vannak, tág, szűk, egyebek. Itt, amit érdemes elmondani, hogy a mostani alkalmazott mesterséges intelligencia azért jövök alkalmazottnak, mert ténylegesen még nem tökéletes ez a mesterséges intelligencia, nagyon messze van a tökéletestől. Ez igazán csak egy mély tanásos módszeren működik, aminek, hogyha megfelelően előkészítünk egy adatbázist, abban talán különböző mintázatokat, ezt ráküldjük egy új adatbázisra, abban ugyanúgy felfedezi ezeket a mintázatokat, és ebből ténylegesen később évben, hogyha szükséges, képesünk mindig új és új információkat fölvenni, és ténylegesen tanulni is. Globalizáció nagyon erőteljesen érinti a világunkat, hiszen a távolság azok jelentős mértékben leszűkültek, voltak különböző változások, ugye korábban mindenki attól félt, hogy amiért kell keveszteni munkahelyeket, mert elkötözik a munkaerő Ázsiába, és ténylegesen oda mennek, ott dolgoztatnak. Most azt látjuk, hogy a alkalmazott mesterséges intelligencia és a mesterséges intelligencia térnyerésével követően az alacsony és a magas végzettségek vannak igazán veszélybe. Az alacsony végzettségek közül is azok, akik rutin munkát végeznek, akik bár fizikai munkások, de többféle munkát végeznek, azokat sokkal nehezebb kiváltani. Ugyanígy a magas végzettségűeknek, akik rutin munkát végeznek, például a könyvelő, azokat könnyebb lesz kiváltani később, akik viszont folyamatosan gondolkodnak, mindig más és más témákban tárgyalnak, észnek fel, azokat sokkal nehezebb lesz ténylegesen kiváltani. Erről már beszéltem. És akkor nézzük azt, hát itt egy-két cég, akikkel ténylegesen kapcsolatban vagyunk, ki duális képzés, meg gyakorlati hely szempontjából. Hogyan és milyen módon fog ténylegesen továbbiakban alakulni a munkahelyen kérdése? Mire kell nekünk az egyetemen felkészíteni a következő ifjúságot? Azt mondják most, hogy az lesz igazán hosszú távon sikeres, nem most, hiszen nekünk az a feladatunk, hogy ha valaki diplomát kap, az most is sikeres legyen, de 10-20 évvel sikeres legyen, hogyha megfelelő szakmai tudása van, vannak megfelelő képességek, ez garantál igazán hosszú távon siker. Ez egy elképzelt iroda 15-20 évvel, mindig azt szoktuk mondani a diákjainknak, hogy mi azt szeretnék, ha 15-20 évvel, hogy látható, hogy egy hölgy van, és dolgoznak mellette humanoid robotok, ez az egy ember, ez egy BGL diplomával rendelkező lenne, aki a későbbiekben majd irányítja ezeket a humanoid robotokat. Mi kell ehhez? Nagyon gyakran halljuk ezeket a kifejezéseket, soft skill-ek, ennek ugye bizonyos képességek, nagyon fontos a kreativitás, nagyon fontos a csapatmunka, Nagyon fontos az, hogy valaki az interkulturális környezetben, nemzetközi környezetben tudjon ténylegesen tájékozódni, nagyon fontos a szociális érzékenység. Emellett, ami különösen lényeges, a változási készség, hogy folyamatosan az emberek mindig újra és újra változni kell, újra és újra föl kell építeni magát, újra és újra meg kell változtatni a gondolkodását, a szemléletét, a nyitottságot. Nagyon fontos a kritikai értékelés. Tehát ma, amikor naponta dőlnek ránk tömegével a különböző információk, különböző adatbázisokban, már nagyon sok szó volt, nagyon fontos az, hogy ki tudjuk szemezgetni, ki tudjuk válogatni azt, ami ténylegesen fontos, ténylegesen lényeges. Mi az egyetem például kutatásmódszertan tanultunk, amiben megjelenik ez a kritikai értékelés. Innováció. Az egyetemnek a fő feladata az elsősorban, hogy ténylegesen oktassanak és tudományskutatásokat végezzenek, most bejött még újként ez a társadalmi fenntartóság felelősség, de emellett még az innováció, ami különösen lényeges, hogy hogyan és milyen módon lehet új és új dolgokat kihozni, hogyan és milyen módon lehet utána ezeket teríteni, tehát hogy ténylegesen a piacon is megjelenjenek. Az élethosszígban tartó tanulás talán az egyik legfontosabb. Ma azt szokták mondani a szakértők, hogy nem is annyira az a fontos, hogy mit tanulunk, hanem hogy hogyan tanulunk. És milyen módon, mikor tudjuk megújítani újra és újra a tudásunkat, hogy mindig napra készek legyünk. Emellett pedig, ami igazán nagy konkurencia nekünk, a vállalati képzések. A kitörő első eladónk is a Kürt Akadémiára jött, nem kell őket népszerűsíteni. De erre erősebbek és erre jobbak azok a vállalati képzések, ilyen például az Audi-nak a képzése is, ami nagyon komoly konkurenciaként jelenik meg az egyetemeknek a szempontjából is. És akkor nézzük azt, hogy a Z és az alfa generáció, azok mit szeretnének? Mit akarnak ezek a hallgatók? Ma már szó volt arról, hogy ez a Z és az alfa generáció egész más, mint korábban, mondhatni azt a mi korosztályunk. Sokkal gyorsabban akarják a sikert, sokkal kevésbé tűrik a monotonitást, az egyfajta munkákat, sokkal többet kell őket dicsérni, sokkal inkább szeretik azt, hogy a munkahelyét ők osztják be, sokkal inkább szeretik az izgalmas, jó munkákat, de mi az, ami ténylegesen akar az oktatásban? Friss, használható tudást. Azt akarják ma az egyetemistának is a hallgatóink, hogy olyan tudást, amit azonnal kérje a piacra is tudja használni. Azt mondja, hogy nem érheti az elmélet, a múlt, a történet, stb. Ki megy a piacra, ami neki pénzt adnak, tudja használni. Na de ezt hogy tudjuk elérni? Ugye nagy kérdés a tananyag felosztása. Például iszonyú viták folynak abban, hogy mennyi mindent kell tanítani történetileg, szellemtörténetileg, mondjuk ha veszünk a gazdasági egyetemet nálunk, a gazdaságtörténet szempontjából, mennyi az, ami ténylegesen a gyakorlatnak fontos, hogy gyakorlat tudni valók. Iszonyú nagy viták vannak rajta. Van, aki azt mondja, hogy 80-20, van, aki azt mondja, hogy 70-30, van, aki azt mondja, hogy 50-50% a helyes megosztás. Fél év ezelőtt voltam ki Japánból, és kérdeztem a professzorok, hogy ők hogy látják, hogy őket tekintjük a nagy digitális úttörőnek egyébeknek. Azt mondták, hogy hát igazán ez tudománytól függ. Igazán, hogy melyikben mennyire, hiszen a filozófiában nem mondhatjuk azt, hogy eltörjük az ókort, mert akkor nem értünk semmit a mai filozófiából, de vannak olyan gépek, vannak olyan fizikai egyéb dolgok, amikor tényleg nagy mértékben ezeket le lehet csökkenteni és le lehet venni. Következő kérdés, szükség van-e, vagy szükség lesz-e még ténylegesen pedagógusokra, hiszen a Will az a közismert pedagógus már, aki ázsiai rendszerekben használják, képernyő megjelenik, nem csak oktat, de kérdéseket is tud föltenni, persze egy szűkre szabott témában ténylegesen a hallgatóknak. De azt mondja, hogy igen, sőt erre inkább szükség lesz a pedagógusokra, csak nem arra, aki korábban volt, aki nekünk tanított. Nem pedagógusokra van szükség, akik nem, mint korábban megszokott, mint az én is csinálok, hogy kiáll az emberfrontás, eladás, mondja, hallgatóság ül, alszik, figyel, attól függően, hogy milyen a vérmérséklete, hanem ténylegesen most az a fontos, hogy inkább a pedagógusok az összefüggésekre vezessék rá, modelleket mutassanak fel, hogyan és milyen módon összefüggéseket, próbálják mindenképp motiválni a hallgatókat, hogy érdemes tanulni, érdemes ezzel foglalkozni, el kell mélyülni benne, tehát igenis, fontos, nagyon fontos a pedagógus, sőt erre fontosabb, hiszen a gép mindezeket nem tudja. Hibrid oktatás. Mikor bejött a digitalizáció, pár éve azt mondták, hogy jó, hát nem lesz már olyan fontos, hogy tényleg a pedagógusok mindent elmondjon, ott van majd minden, fölmegyünk, e-learning, megnézzük az anyagot, kitöltjük a teszteket, stb. A felé, a kettő együtt az igazi. A hibrid oktatás. Megvannak azok a pedagógus által mondott előnyök, az előbb elmondott, mellette megjelenik a digitalizáció. Tehát amiben tud ténylegesen segíteni, ma is szó volt róla, különböző grafikonoknál, különböző virtuális valóság, eznek a megmutatása sokkal képletesebb, élményszerűbb, izgalmasabb egy az anyag, de igazán a kettő együtt működik. Most a bevett módszer például a fordított osztályterem, ami azt jelenti, hogy kiküldjük e-learningen az anyagot, fölkészülnek a hallgatók, és másnap az órán csak megvitatják. aki nem készült fel, az nem tud hozzászólni. De sokkal izgalmasabb, mert nagyobb interaktivitást követel tőlük ténylegesen. Digitalizációnak viszont vannak veszélye is, ma erről kevésbé volt szó, pedig úgy gondolom, hogy érdemes beszélni, az első a googlizás. Ugye tudjuk, imádja ez az új korosztály, aminek viszont nagy veszélye vannak, nem gondolkodnak. Tehát nagyon sokszor az látszik, hogy fölmegyük rögtön, kikeresik és kész. Múltkor mesél nekem az egyik oktató felháborodva, hogy képzelje kancár úr, hogy kiadtam egy teljesen egyszerű feladatot, vendéglátást, nézzék meg, csinálnak modelleket. Nézem az egyiket, nagyon gyanús volt. Elmentem, azt mondja, hát persze, és a Google-ba ütötte be, vendéglátás, alap dolgokat. Kirakta rögtön az első weboldalt, onnan egy az egyben a kedves diák átmásolta, anélkül, hogy bármit gondolkodott volna. De veszélyes ugye, hogy használjuk tényleg az AR, amikor a telefon betíti különböző ábrákat, vagy akár a VR, a virtuális valóság. Miért veszélyes? A pszichológusok mondják azt, hogy igazán ahhoz, hogy az ember kreatív legyen, nyitott legyen, jól tudjon gondolkodni, jól tudjon reagálni hirtelen a változásokra, ahhoz különösen fontos az, hogy ne csak ténylegesen a szemét használják, hanem valami érzékszervét. Látás, szaglás, hallás, tapintás, valamennyit, akkor tudunk igazán kreatívak lenni, ebben a világban ezt elfelejthetjük. Végül a jegyzetek. Nagyon sokan, bevallom én is telefonban jegyzetelek általában. Ennek is komoly veszélye vannak. Egyrészt már gyerekkorban különböző motorizációs kísérlet fejlődnek ki. Másrészt most volt nem véget cikk, hogy egy londoni professzor írta, hogy az orvostan hallgatóknál a legnagyobb probléma nem a szellemi nagy felkészültség. A kezükben egyrészt nincs fizikai erő, másrészt nincs a kezüknek meg az a szükséges mozgás, hogy pont a sebészkét vezetéséhez kéne. Jó, persze mondhatjuk azt, hogy már mostanában robotok is operálnak, de azért nagyon sok mindenre meg tényleg emberre van szükség. Most ezzel hogy lehet javítani? Újra a divatját éljük a stresszlabdának. Azt mondják, hogy ha naponta valaki 2-5 perccel stresszlabdát nyomogat, az elég erősíti az a kezét, hogyha mellette külön digitális dolgokat játszik, akkor ezeket bizonyos módon tudja ellensúlyozni. Mondjuk erre is van megoldás, tudunk már olyan táblákat, ahol az ember kézírásra ír, és akkor többen viszi a gépbe. Akkor nyitott online kurzusok, rendkívül nagy divat most ez, az egyetemeknek szintén, hát nem a konkurencia, az egyetemek csinálják ezeket, hogy föl lehet iratkozni különböző kurzusokra az embernek, aminek a lényeg az, hogy ugye nincsen nagyon komoly felvételi, nem olyan drága az egész, és annyi dalt végzem, ahogy ténylegesen szeretném, és kapok a végén majd papírt, és valamit tényleg tanulok ott. Vannak ebben nagyok, például ha valakit érdekel, a helyszínk egyetemnek fölmegy a honlapjára, hogy 30 órás kurzus lehet mesterséges intelligencia területen például angolul elvégezni. Na akkor menjünk tovább, mi az, amit az egyetemen mi csinálunk és mi tudunk? Ez a négy karunk, harmadik legnagyobb hallgatói létszámot tettük föl, 16 ezer diákunk van, és minden koron próbálunk a mesterséges intelligencia területén, ez azért kicsit gyors volt. A PSK pénzügyi számviteli karonok, különböző rendszereket használunk, SAP-tól kezdve, Cisco laborik egyebeket. Nem csak a gazdinfósoknak, hanem a mesterséges intelligenciát is, igaz, hogy az alapjaiban, ez inkább informatika, inkább digitális dolog, de minden egyes oktató foglalkozik vele. Nagyon fontos, hogy a külsős oktatókat, a saját 400 oktatónk mellett van egy 150 külső oktató, különböző cégvezetők, Bosch, Siemens, stb. Vezetői, azért, hogy tényleg is a gyakorlatot közel hozzuk minél inkább a hallgatóinknak. A másik karunk a QUIC, ez a kereskedés vendéglátóipari kar. Itt főleg olyan szoftvereket, anyagokat használnak, hogy a Telekomnak közismert ez a Vanda chatbotja. Itt a Fidelio, Opera, ezek mind ilyen szimulációs rendszerek, a különböző vendéglátás szállodavezetésnek a terén, olyan nagy utazás, az pedig utazással kapcsolatban. Itt is nagyon sokat hallgatunk, ami ténylegesen a hallgatókat segíti gondolkodni, és ezt a területet is kicsit jobban megismerni. Külkerkar, ezt ilyen mindenki inkább a diplomata képzőről meg ezekről ismeri, de itt is erénkább a mesterséges intelligencia, digitalizmus, különösen fontos logisztika, labor, fejlesztésünk történik most pont a Bosch-sal együtt. Nagyon sok gyárlátogatásunk van, hogyha kimennek, akkor tényleg tapasztalják az életben, hogy amikor közlekedik ez a kis robot, ami viszi a járműben béka, vagy nem tudom, hogy hívják ezeket a közdolgokat, akkor ha akadályon előtte leáll, gondolkodik, ha az ember rossz helyre rakja le, akkor visszajelez. Félelmetes, hogy már miket tudnak ezek a kis műszerek, és ugye az allergesszei karunk, ami a legkisebb a vidéki karunk, de többet itt kezdtük el az ILX chatbotot, a gazdasági jog, vállalkozási jog oktatása már konkrétan ezzel zajlik, ami rendkívül lényegyszerű, hiszen megkérdezik a hallgatók, mi az a költvér, egyebek, akkor ténylegesen egy chatbot válaszol nekik, Aki elvégzik ezt a képzést, azoknak pedig később diplomát adunk ebben a vonatkozásban. Nem csak ez a fontos, nagyon lényeges az, hogy intézmény szinten és oktatási reformot hajtottunk végre, hogy hogyan és milyen módon előfeltételeket ritkítottuk, ténylegesen minden inkább behoztunk minden több interaktív dolgot, interaktív oktatás szempontjából, oktatás módszertani központot állítottunk, hogy hogyan és milyen módon lehet új dolgokat tanítani, e-learninget, rengeteget elkezdtünk fejleszteni. Vendéglátás területén a VR, ugye eddig hagyományosan az volt, hogy nem tudunk ugye nekik minden konyhagépet, egyébeket bemutatni a vendéglátó egységnek, úgyhogy az volt, hogy különböző fényképek, videók voltak. Most, amivel készülünk, csak hát ez elég jelentős költség, az az, hogy virtuális valóságban, tehát fölvesz egy szemüveget, és akkor ő látja, hogy melyik konyhagép hogy van, hogy néz ki, imádják ezt. Tehát ez a korosztály, ez ténylegesen egy abszolút modern. Üzleti képzés jövője, ebben nagyon komoly kutatást folytatunk most nemzetközi szinten több partnerrel, hogy hogyan és milyen módon fog ez ténylegesen alakulni. Erre is kíváncsi lennék, ha volna egy-két észrevétel, hogy mi az, amit önök, mi az, amit ti láttok, hogy amit kéne tanítanunk. Ma már elhozott egy korábbi előadásban, hogy a oktatásrendszer rendkívül lassú, rendkívül lomha rendszer, hiszen nálunk is használjuk 3 év az alapképzés, plusz 2 mester, tehát 5 év, amíg átfut egy rendszer. A nagy kérdés az, hogy hiába kérdezünk sokszor a cégeket, a vállalatokat, hogy mit tanítsunk, aztán, hogy ők se tudják, mert nem látják még, hogy merre mozog a piac, merre a gazdaság, nekünk viszont folyamatosan föl kell készíteni arra a hallgatókat, hogy sikeresek legyenek a későbbiek. És akkor nézzük azt, hogy mi az, ami egyéb területen még, ahol hasznosítjuk, ez a napellenform. Van egy ilyen folyamatos figyelő rendszerünk, ami a GKZ-nál a különböző napelemeknek, a Pesti Kollégiumnak a tetén is, hogy hol milyen energiatermelés folyik folyamatosan. BG-nek van egy smart campusza a Berzsenyi utcában, mi egy teljesen modern 2 éve adtuk át. Mindenhol ilyen kis tablettek vannak, az autó jelzik az órákat, a kötelező olvasmányokat, mikrorújás rendszerfelügyelet, egy kártyával működik, kijövünk, akkor utána lekapcsolva az áram, tehát próbáltunk a lehető legkorszerűbb rendszeren. Három kiszolgáló felületeket, Nexon-t használunk, Big Data-val mi is foglalkozunk. 2 kiemelt terület, az egyik a lemorzsolódás területe, hogy hogyan, milyen módon tudjuk megmondani már első-másodévben, hogy ki az, aki ténylegesen ki fog esni a különböző vizsgái vagy egyéb szempontok alapján, illetve a különböző pályaválasztásnál. Hozzáteszem, a Big Data-nak veszélyei is vannak itt is, amiről kevesebb beszélünk, például az, hogy általánosít. Tehát azt látjuk a hallgatóknál, hogy sokkal nehezebb, ugye általános anyagból van egy következtetést. De az egyéni életutak, az egyéni gondolkodás pont a zseniesik ki néha a rendszerből, mert annyira csak összességében nézi az egész adatot. Használunk különböző robotokat is, fejlesztés alatt van a honlapunk, új applikáció fog megjelenni, ami egy ilyen verseny révén próbáljuk a véget is népszerűsíteni. Karrierplatformról beszéltem. Könyvtár, Vojzalike könyvtár fejlesztésük a Terv Tanács most fogadta el. Mikor a Berzsei Smart Campus-t átadtuk, akkor tavaly előtt már a Varga Mihály miniszter mondta, hogy Ferikén, hát ti most könyvtárad ételed, most ebben az időben, amikor már könyvtár igazán nincs szükség. Mondtuk, hogy ez nem az a könyvtár, ami most van. Mi könyvtár és közösségi termet szeretnék, hiszen az látszik, hogy megváltozott teljesen a könyvtár funkció is. Ugye a könyvtáros szakmára is azt mondták 10 évvel ezelőtt, hogy el fog tűnni. Bezzel gépkocsi vezetőket soha nem lehet kiváltani, mert milyen komoly gondolkodás. Azt látja, hogy a gépkocsi vezetők tűnnek el, és viszont a könyvtárosok nagyon átképezték magukat, hiszen ma a legfontosabb, a legnagyobb hatalom az információ. Ugye azt mondják, hogy a mai olaj ténylegesen, és az kinél van? A könyvtárosnál, mert nála vannak különböző adatok, NTNT-vel ők töltik fel a különböző publikálásokat. De a könyvtár azért is fontos, mert erre inkább lényeges az, hogy hogyan tudnak tímekbe, csoportokba dolgozni a fiatalok, hogyan tudnak prezentációkat készíteni. És igazán a könyvtár általában az az alkalmas hely, ahol információhoz is jutnak, de különböző ilyen elválasztandó kis részekbe, kabinokba le tudnak ülni beszélgetni, okos bútorokat fogunk elhelyezni, ahol rögtön lehet tölteni az adott telefonját, vagy bármilyen műszaki egységét. Tehát ebben is a nagy változások történtek. Tanteri beléptetést tervezünk most okostelefon, hát ez se egy egyszerű dolog, mert 57 tantere volt ennek a lecserés, azon 2 millió forint, azt néztük. És itt is nagyon figyelni kell arra most a GDPR megoldásokra, mert fél évvel ezelőtt még jó megoldásnak tűnt például a műszaki egyetemen alkalmazott új lenyomat, hogy ott nem ilyen eredetileztek, hanem új lenyomatot kell tudni, és benne, csak most már törölték a GDPR miatt, most már ilyen nem lehet. Úgyhogy nálunk ez nem működik. Ugye hát ahol kevésbé érzékenyek
az ilyen... Kancellár úr, vészesen fogy az idő.
Köszönöm. Ahol ilyen kevésbé érzékenyek ilyen személyiségjogokra, az Kínában, ahol még ilyenkor előadás közben is fontosan monitorozzák a hallgatóknak az arcát, hogy melyre figyelnek, melyre érdeklődik. Utána és utána megnézi a tanár. Ez a rosszabb eset, ha rossz egyet kap. Van jobb eset, van külföldi egyetemen szintén nézik, de nem azért, hanem azért utána, mert a oktató osztályozzák, hogy mennyire volt izgalmas az előadása, hogy mennyire volt jó tényleg, és mennyire mondott plusz információkat. Akkor amiről beszélnék még, hogy hogyan tovább ténylegesen. Tehát mi az, amit látunk, vagy gondolunk. Nanorobotokkal felerősített agyak. Tehát ugye az egyik út, sokan szerintem olvasták Kurzweilnek a könyvét, vagy Harlannek a könyvét, ez a különböző utakról, ez már jelen, ez már valóság. Tehát már olyan memóriaprocesszéseket lehet berakni, ami az embernek a memóriát megdöveli, ténylegesen erősíti. Hozzáteszem, van be óriási veszély, hiszen ha valaki ezt meghekkeli, na akkor megnézhetjük magunkat. Tudásmegosztás. Tehát ha azt mondják, hogy a jövőnek igazán az a fontos, hogy az ember minél szűkebb területre specializálja magát, például egy orvos, egy comb vagy valamilyen műtétre, és ha megfelelő robotok vannak a világ túloldán mesterséges intelligencia, akár itt Magyarországra, akár innen Budapestre is nyugodtan telefonján keresztül egy műtét le tud vezényelni. Nagy kérdés a munkanélküli jövedelem, fix jövedelem. Ugye ez mindig újra és újra felvetődik különböző politikai pártok, különböző filozófusok, társadalmi szakértők által. Van, ahol nagyon támogatják, Trump az kiadta ezt, hogy vizsgálják meg ezt a lehetőséget, és Amerika komolyan foglalkozik vele, Európa elzárkózik. Szerintem Európa helyes irány. Hiszen ha megnézzük azt, hogy a munka az embernek milyen fontos, milyen gyorsan esik szét az ember, akinek nincs munkája, akkor látjuk, hogy milyen megtartó ereje van. Hozzáteszem, a Német Alkotmánybíróságnak közelmúlt volt egy döntése, ami pont azt mondta, hogy a munka alapvető ténylegesen emberi jó. Versenyelőny. Ugye azt látjuk, hogy a robot a sokkal gyorsabb, bírja a monotonitást, éjjel-nappal dolgozik, nem kell neki pihennie, akkor mégis mi a mi előnyük? Voltam egy évvel ezelőtt a Microsoftnak az előadásán, ahol a matematikus professzor mondta azt, hogy semmi gond, művészetek, az csak a mi területünk. Most megnézi az ember azt, hogy a legújabb hírek szerint, hogy olyan zenéket írnak, hogy nem tudják a szakértők megkülönböztetni, hogy Beethoven írta, hogy a robot, vagy olyan hajfokat írnak, hogy nem tudják, hogy ki az a költő, ki találta. Ez talán nem olyan erősségünk, de az, hogy ténylegesen a kapcsolatépítés, a tanítás, a pedagógia, a szociális érzékeny, ezek mind-mind olyan területek, amire úgy gondolom, nagyon fontos és ténylegesen oda kell figyelni. Ez egy hatalmas versenyelőnyünk a mesterséges intelligenciával szemben. Lényeges még a hallgatói gondolkodás megváltoztatása. Ugye szó volt itt a általános iskoláról, gimnáziumokról, ahol valamelyiket arra tréningeztek, hogy az ember szépen meghallgatja, amikor az előadó elmegy, figyel, megtudja otthon, visszabiplázza az egészet. Ma nem ez kell. Ma teljesen hallgatói gondolkodás kell, saját magának kell elkészíteni a prezentációt, végig gondolni, milyen lehetőségek vannak, hiszen ez szerint kell megtervezni az életét, ez szerint kell megtervezni a munkafolyamatokat is. Nem fogja valaki helyette megmondani. Most hirdettünk meg egy Alexi AI Generation versenyt, november 14-ig lehet a hallgatóknak, egyetemistáknak, közgazdasági jogászoknak, körülötöknek jelentkezni, hogy chatbotokat építsenek, aminek az a lényege, hogy megtanítsuk azt és elfogadtassuk a hallgatókkal, hiszen egy iszonyú verseny lesz a piac felé, hogy nem egy elvont dolog a mesterséges intelligencia, ha csak informatikusok értenek, bárki meg tudja tanulni. Percek alatt szinte, és egy alapvető chatrobotot, persze nem egy mély tanulásost, hanem csak egy ilyen felszínes tanulásost, ami kérdésre válaszol, egy így kérdések általában, ilyet bárki össze tudna állítani. És végül már szóval a mesterséges intelligencia koalíció Magyarországon létrejött most az Infotér konferenciák üreden. Én bízom benne, hogy mind a szabályosi kérdésekben, mind a támogatási kérdésekben, KKV-k számára, pályázati kínásokban rengeteg olyan feltételt fog teremteni, ami alapján tovább tudunk lépni. A jövő ugye a szingularitás, amikor ténylegesen a gép, ma szó volt erről, ma okosabb lesz, mint mi. Ugye ez a szint az, amikor már saját magát is tudja ténylegesen programozni, erről a Harari a könyvében többek között, mert Kurzweilnek is a szingularitás küszöbén pont erről szól, hogy amikor ezt elérjük, hát nem tudjuk, mikor érjük el. Tehát nagyon sok algoritmus tudunk, de ahogy ma elhangzott több előadásban, mindenki csak egy külön területet tud egy algoritmus lefedni, de egy mester algoritmus még nincs, és a közelében se vagyunk még. Talán most ebben a kvantum számítógépekkel sikerült tényleges elérni, aki az egész emberi tudást ténylegesen össze fogja fogni. És hát mi lesz tovább? Úgy gondolom, hogy ahogyan bízom azt, hogy együttműködés, de ez az együttérést is meg kell tanulnunk. Jogi szabályozással, társadalmi kérdésekkel, számtalan szociális kérdésekkel, Amerikában azon is gondolkoznak, hogy a robottal foglalkoztató cégeket megadóztatják, és ezt a TB-t rakják meg a nyugdíjakba másokra. Vagy már azon is gondolkoznak, hogy olyan szakmák, amik ténylegesen megszűnnek, fölszóló embereket hova rakják be, ezek fognak később társalkodóként az emberek mellett lenni. Tehát úgy gondolom az együttélés, ami közösen fontos lesz. Köszönöm szépen.